Példabeszédek könyve 1-től az 5. fejezetig. Az első 6 vers tulajdonképpen a könyv előszava. Szalamonnak, Dávid fiának, Izrael királyának a példabeszédei. Amikor Szalamon átvette az uralmat édesapja Dávid után, Izrael országa legdicsőbb korszakát élte. Izrael volt akkor az egyik legerősebb királyság a földön, amelyet Isten hatalmasan megáldott. Amikor pedig Salamon került a trónra, Isten a következőket mondta Salamonnak. Kérj valamit, és én megadom neked. Salamon pedig így válaszolt. Adj azért szolgádnak engedelmes szívet, hogy tudja kormányozni népedet, különbséget téve a jó és a rossz között, különben ki tudná kormányozni a te nagy népedet. Tetszett az úrnak, hogy ezt kérte Salamon. Azért ezt mondta neki Isten. Mivel ezt kérted, és nem kértél magadnak hosszú életet, nem kértél gazdagságot, és nem kérted ellenségeid életét, hanem értelmet kértél, hogy nekem engedelmeskedve tudj kormányozni, ezért teljesítem kérésedet. Olyan bölcs és értelmes szívet adok neked, hogy hozzád fogható nem volt előtted, és nem támad utánad sem. Sőt, azt is megadom, amit nem kértél. Olyan gazdagságot és dicsőséget is adok egész életedben, hogy nem lesz hozzád fogható senki a királyok között. Az ige tehát azt írja, hogy Isten bölcsességet adott Salamonnak. Sajnálatos módon azonban életének későbbi éveiben Salamon nem igazán követte saját tanácsait, amelyel itt ellátja fiát, nem járt a bölcsesség útján, és ennek tragikus következményeit a Prédikátor könyve tükrözi. Egy olyan emberről tanúskodik, akinek bár mindene megvolt, mégsem volt semmije. Egy olyan embert látunk ott, akinek mindene megvolt az életben, amit csak el tudunk képzelni. Mégis kétségbe esetten kiáltja, hogy az élet üres és hiába való, mert nem maradt meg a bölcsesség útján. Erről majd részletesebben is szólunk a 7. versnél. Salamon igencsak termékeny író volt. Írt dalokat, írt 3000 példabeszédet, továbbá biológiai, zoológiai és egyéb vonatkozású könyveket. Az emberek a világ minden tájáról ellátogattak hozzá, hogy meghallgassák bölcseleteit, ahogy a növény és állatvilágról és egyéb témákról tanított. Salamon írta ezeket a példabeszédeket is. A példabeszédek célja a tanítás, illetve a bölcsesség átadása volt. Ismerd meg a bölcsességet és az intést, értsd meg az értelmes mondásokat. A példabeszédeket legtöbbször úgy fogalmazták meg, hogy könnyen az ember emlékezetébe vésődhessenek. Ellentétpárok szembeállításával, képekkel vagy hasonlatokkal, hogy könnyű legyen őket megjegyezni. Fogadd el az okos intést, az igazságot, a törvényt és a becsületességet. Ezek adnak az együgyűeknek okosságot, az ifjúnak ismeretet és megfontolást. Hallgat rá a bölcs és gyarapítja tudását, az értelmes útmutatást nyer, és megérti a példázatot és a hasonlatot, a bölcsek szavait és találós kérdéseit. Ezután Salamon az egyik legfontosabb példabeszéddel kezdi. Az Úrnak félelme az ismeret kezdete. Ezzel szemben pedig a bölcsességet és az intést csak a bolondok vetik meg. Az Úrnak félelme az ismeret kezdete. Itt a kezdet kifejezés szó szerint valaminek az összegét jelenti. Más szóval úgy is fogalmazhatnánk, hogy az Úr félelme jelenti összességében a tudást. A 9. fejezetben látszólag ismét visszaköszön ez a kifejezés. A bölcsesség kezdete az Úrnak félelme. Első hallásra úgy tűnik, mintha pontosan ugyanaz hangzana el itt is, pedig nem így van. Ebben az esetben a kezdet helyén a héber eredetiben egy másik kifejezést használ az ige, ami sokkal inkább megfelel a kezdet fordításnak. Azt jelenti, hogy a bölcsesség első lépése, vagyis a kezdete. Az Úr félelme tehát az első lépés, ugyanakkor pedig az Úr félelme a teljes ismeret is. Most pedig nézzük meg, mit jelent az Úr félelme. A 8. fejezet 13. versében ezt olvashatjuk. Aki féli az Urat, gyűlöli a rosszat. Erről szól az Úr félelme, hogy gyűlöljük a gonoszságot. Ez az első lépés a bölcsességhez vezető úton. Ma olyan korban élünk, amelyet a tolerancia jellemez. Sajnálatos módon pedig tűrésküszöbünk igencsak magasra tolódott, nagyon toleránssá váltunk a gonoszsággal szemben. Hiányzik belőlünk a gonoszság gyűlölete. Azt tanították nekünk, hogy semmit sem szabad gyűlöljünk, így a gyűlölet az intolerancia szinonimájává vált, azokat pedig, akik bármit is gyűlölnek, azonnal beskatujázzák. Mi tehát elnézőek vagyunk, és egyre inkább toleráljuk a gonoszságot is. Ne feledjük azonban, hogy a gonoszság mindig azt kívánja elérni, hogy elfogadják, hogy az ember kompromisszumra lépjen. Az igazi kezdet és az ismeret összessége azonban a gonoszság gyűlölete, mert Isten is gyűlöli a gonoszságot, ha pedig közösségben akarok lenni Istennel, akkor nekem is gyűlölnem kell a gonoszságot, és nem hunyhatok szemet felette az életemben. Az Úr félelme tehát az ismeret kezdete, a bölcsességet és az intést csak a bolondok vetik meg. Salamon az egész első részt a fiának címzi. Hallgass, fiam, apád intésére, és ne hagyd el anyád tanítását, mert ékes koszorú ez a fejeden, és ékszer a nyakadon. Fiam, ha a vétkezők csábítanak, ne engedj nekik. Minden héten találkozhatunk olyan csábításokkal, amelyek a bűnre ösztönöznek bennünket, de ne engedjünk nekik. Itt egyébként valódi rablókról van szó. Ha azt mondják, jöjj velünk, álljunk leszbe vérontásra, ólálkodjunk az ártatlanra, ok nélkül is. Nyeljük el őket, mint a holtak hazája az élőket, tökéletesen, mint akik sírba szállnak. Mindenféle drága kincset találunk, megtöltjük házunkat zsákmánnyal. Ha ránk bízott sorsodat, egy erszényünk lesz mindnyájunknak. Fiam, ne jár velük egy úton, ne lép rá ösvényükre, mert ők rossz úton futnak, és vérontásra sietnek. Ezután egy érdekes példabeszéd következik, nem vagyok teljesen biztos abban, hogy miért pont itt említi a szerző, és így hangzik. De hiába feszítik ki a hálót a sok szárnyassal szemben. Ezután Salamon visszatér a rablókhoz. Mert ők a saját vérük ellen állnak lesbe, saját életük kárára ólálkodnak. Így jár minden haszonleső. Tulajdon életét veszi el. A bölcsesség az utcán kiált, a tereken hallatja szavát. Lármás utcasarkon kiált, a városkapuk bejáratánál mondja mondásait. Salamon a bölcsességről kezd írni, mégpedig úgy, hogy megszemélyesíti azt. Egyesek szerint Isten vagy Jézus Krisztus ez a személy, bár később látni fogjuk, hogy ez a magyarázat nem teljesen elfogadható. Az azonban nyilvánvaló, hogy Salamon megszemélyesíti a bölcsességet, és így folytatja. Együgyűek, meddig szeretitek az együgyűséget, meddig gyönyörködnek a csúfolódok a csúfolásban, meddig gyűlölik az ostobák az ismeretet? Térjetek meg, ha megdorgállak, és én kiárasztom rátok lelkemet, megismertetem veletek igémet. Kiáltottam nektek, de vonakodtatok, kinyújtottam kezem, de senki sem figyelt. Semmibe vettétek minden tanácsomat, és feddésemmel nem törődtetek, ezért én is nevetek majd a bajotokon, kigúnyollak, ha eljön, amitől rettegtek, ha eljön viharként, amitől rettegtek, és megjön forgószélként a bajotok, ha eljön rátok a nyomorúság és az ínség. Akkor majd kiáltanak hozzám, de nem válaszolok. Keresnek engem, de nem találnak meg, mert gyűlölték a tudást, és nem az Úr félelmét választották. Az ige tehát figyelmeztet arra, hogy nyomorúság vár azokra, akik elutasítják a bölcsességet, ami nem más, mint a gonoszság gyűlölete. Amikor pedig eljön a nyomorúság, senki nem tud rajtuk segíteni. Mert gyűlölték a tudást, és nem az Úr félelmét választották, nem törődtek tanácsommal, megvetették minden feddésemet. Ezért majd tetteik gyümölcsét eszik, és tanácsukkal laknak jól. Mert az együgyűeket saját ellenkezésük öli meg, és az ostobákat elbizakodottságuk pusztítja el. De aki rám hallgat, biztonságban lesz, és nyugodtan, mert nem rettenti a baj. Salamon továbbra is a fiához intézi szavait. Fiam, ha megfogadod mondásaimat és parancsaimat magadba zárod, ha figyelmesen hallgatsz a bölcsességre, és szívből törekszel értelemre, bizony, ha bölcsességért kiáltasz, és hangosan kéred az értelmet, ha úgy keresed azt, mint az ezüstöt, és úgy kutatod, mint az elrejtett kincseket, akkor megérted, mi az Úr félelme, és rájössz, mi az Isten ismeret. Csak az Úr ad bölcsességet, szájából ismeret és értelem származik. A becsületeseknek jutalmat tartogat, pajzsot a fethetetlenül élőknek. Vigyázz a törvényösvényeire, és híveinek útját megőrzi. Majd megérted, mi az igazság és a törvény, a becsületesség és az igazán jó út. Bölcsesség költözik szívedbe, és az ismeret gyönyörködteti lelked. Megfontolás őrködik feletted, értelem oltalmaz téged. Megment a helytelen úttól és az álnokul beszélő emberektől, azoktól, akik elhagyják az egyenes ösvényeket és sötét utakon járnak. Örülnek, ha rosszat tehetnek, vigadnak a gonosz fonákságokon. Ösvényeik görbék, útjaik hamisak. De a bölcsesség megment a másasszonyától, a hízelgő szavú idegen nőtől, aki elhagyja ifjúkorának társát, és megfeledkezik az Isten előtt kötött szövetségről. Mert halálba süllyed a háza, és útja az árnyak közé. Aki bement hozzá, nem tud visszafordulni, és nem talál rá az élet ösvényeire. De azért járja jók útján, és ügyelj az igazak ösvényeire. Mert a becsületesek fogják lakni a földet, és a fedhetetlenek maradnak meg rajta. De a bűnösök kivesznek a földről, és a hűtlenek kipusztulnak onnan. Itt tehát egy apa utasításait olvashatjuk. Véleményem szerint sokszor apaként nem szánunk elég időt arra, hogy leüljünk fiunkkal, és elbeszélgessünk vele az életről, az élet fontos kérdéseiről, és hogy elmondjuk neki, mennyire fontos törekedni Isten ismeretére és bölcsességére, ahelyett, hogy az ember gazdagságra és mindenféle kincs megszerzésére törekedne, mert Isten ismerete és bölcsessége az igazán nagy kincs a tulajdonosa számára. Ezután az apa figyelmezteti fiát a parázna asszonyra, és elmondja, hogy a bölcsesség megmenti őt az ilyen asszonytól, aki hízelgő szavaival próbálja lenyűgözni őt. A legtöbb nő tisztában van azzal, hogy a férfiakat hogy lehet levenni a lábukról hízelgő szavakkal. Milyen erős vagy? Kinyitnád nekem ezt a befőttet? Ó, milyen erő van benned? A férfiak pedig bedőlnek a mézes-mázas beszédnek. Szerencsétlenségünkre a feleségünk gyakran őszintébb hozzánk, és nyersebben is fogalmaz. Megőrültél? Hogy művelhettél ekkora ostobaságot? Itt pedig megjelenik ez az idegen nő, aki ezt mondogatja. Milyen okos vagy? Hát ezt meg hol tanultad? Soha nem találkoztam még egy ilyen okos emberrel. Vajon hány férfit sikerült már törbecsalni hízelgéssel? Az apa tehát figyelmezteti a fiát a parázna nőre, aki édes szavakkal hízeleg. Vigyázz! Az ige ugyanis azt írja, hogy ez a nő megfeledkezik az Isten előtt kötött szövetségéről, házassági esküjéről, és elhagyja ifjúkorának társát. Elhagyta őt, most is éppen új prédára vadászik, és biztonságot keres. Hízelgő szavakkal jelenik meg, és amint ezt Sámson esetében is láthatjuk, hízelgő szavakkal a legerősebb embert is kenyérre lehet kenni. Az apa tehát figyelmezteti fiát, hogy legyen óvatos az ilyen nőkkel, akik eltántoríthatják az egyenes útról, mert ők a halál ösvényén járnak, és ha belépsz házukba, nem jössz ki onnan többé. Útjukat pusztítás kíséri. Az apa így figyelmezteti a fiát, és bizony nekünk is szükségünk van a figyelmeztetésre. Ostobaság lenne megfeledkezzünk a mi házassági eskünkről, inkább hallgatva egy hízelgő nő beszédére. Aki bement hozzá, nem tud visszafordulni, és nem talál rá az élet ösvényeire. Fiam, ne felejtsd el tanításomat, és parancsaimat őrizze meg szíved, mert hosszú életet, magas életkort és jólétet szereznek azok neked. Itt egyre több verspárt találunk. Ebben az esetben az apa először tanácsot ad, majd azt is elmondja, hogy mi lesz az eredménye, ha fia megfogadja a tanácsát. Aztán pedig így folytatja. A szeretet és hűség ne hagyjon el téged. Kösd azokat a nyakadba, írd fel a szíved táblájára. Így találsz kedvességre és jó indulatra Istennél és az embereknél. Itt ismét azt látjuk, milyen eredményt hoz, ha valaki felírja a szeretet és a hűség törvényét szívének táblájára. Bízzál az Úrban teljes szívedből, és ne a magad eszére támaszkodj. Minden utadon gondolj rá, és ő egyengetni fogja ösvényeidet. Hogyan ismerhetem meg Isten akaratát? Három lépésben. Elsősorban bízzál az Úrban teljes szívedből. Másodszorban ne a magad eszére támaszkodj. Harmadsorban pedig minden utadon gondolj rá, és ennek eredménye pedig az lesz, hogy ő egyengetni fogja ösvényeidet. Majd így folytatja Salamon. Ne tartsd bölcsnek önmagad, féljed az urat és kerüld a rosszat. Az eredmény, gyógyulás lesz ez testednek és felüdülés csontjaidnak. A következő tanács. Tiszteld az urat vagyonodból és egész jövedelmed legjavából. Ennek eredményeként akkor bőségesen megtelnek csűreid és mustárad sajtóidból. Istennek van egy alaptörvénye, és most nem a 10 parancsolatra gondolok, hanem sokkal inkább egyfajta törvényszerűségre, mint amilyet például a természetben is megfigyelhetünk. A mágnesesség törvénye, a gravitáció törvénye, vagy az elektromosság törvénye. Ezek egyszerűen csak jelen vannak a világban, mi pedig tanulmányozhatjuk őket, megfogalmazhatjuk őket, tisztában lehetünk működésükkel, bár nem feltétlenül értjük, hogy miért működnek úgy, de a természet alapvető törvényszerűségeiként fogadjuk el őket. Ugyanígy léteznek alapvető szellemi törvényszerűségek is, amelyeket Isten alkotott, ezek pedig szintén ok-okozati alapon működnek, mint a természet törvényei. Létezik például egy olyan szellemi törvény is, amely az adakozásra vonatkozik, és bár nem értjük, hogy pontosan hogyan is működik, azt látjuk, hogy igenis működik. Ahhoz, hogy haszonélvezője lehessek az elektromosság nyújtotta előnyöknek, nem kell pontosan ismerjem, hogy hogyan működik az elektromosság. Ugyanígy azt sem kell értenem, hogy hogyan működnek Isten adakozásra vonatkozó törvényei, ahhoz, hogy a hasznomra váljanak. Ebben az ige részben Isten egyik alapvető törvénye fogalmazódik meg. Tiszteld az Urat vagyonodból, egész jövedelmed legjavából. Én hiszem, hogy az első zsenge az Urat illeti, például a fizetésem első zsengéje. Ha például eladtam egy ingatlanomat, az első zsengét Istennek adom. Ezzel a törvényszerűséggel több helyen is találkozunk a Bibliában, sőt az ige szemlélteti is azt nekünk. A Malakiás 3.8-ban pedig a következőket olvashatjuk. Becsaphatja-e az ember Istent? Ti mégis be akartok csapni engem. Ezt kérdezitek, mivel akarunk becsapni? A tizeddel és a felajánlásokkal. Hozzátok be a raktárba az egész tizedet, hadd legyen elesség a házamban, és így tegyetek próbára engem, mondja a seregek ura. Isten felhívást intéz hozzánk, hogy próbáljuk ki ezt a törvényszerűséget. Jézus azt mondta, adjatok és adatik nektek. Jó, megnyomott, megrázott, megtetézett mértékkel adnak öletekbe. Mert amilyen mértékkel ti mértek, olyan mértékkel mérnek viszonzásul nektek. Ez Isten egyik törvényszerűsége. Nem tudom megmagyarázni, hogy hogyan működik, de azt ki tudom jelenteni, hogy igenis működik. Isten tiszteli ezt a törvényt. Salamon tehát arra biztatja a fiát, hogy tiszteld az Urat vagyonodból és egész jövedelmed legjavából. Ennek eredményeként pedig bőségesen megtelnek csűreid és must árad sajtóidból. Majd így folytatja. Az Úr intését meg ne vesd, fiam, és dorgálását meg ne utáld, mert akit szeret az Úr, azt megdorgálja, de mint apa a fiát, akit kedvel. A zsidókhoz írt levél is ezt az igerészt idézi. Fiam, nevezd meg az Úr fenyítését, és ne csüggedj el, ha megfedt téged. A levélírója pedig hozzáteszi. Mert akit szeret az Úr, azt megfenyíti, és megostoroz mindenkit, akit fiává fogad. Ha azonban téged nem fenyít meg az Úr, és bármilyen gonoszságot csak úgy szabadon megtehetsz, akkor én a te helyedben aggódnék, mert az Úr nem engedi meg, hogy az övéi csak úgy megússzák a dolgot. Sokszor, amikor olyasmit teszünk, amiről tudjuk, hogy helytelen, és rajta kapnak bennünket, Istenre haragszunk, és azt mondogatjuk dühünkben. Hogy lehet, hogy ők megtehetik, ők bezzeg megússzák. Ha meg én próbálkozom, azonnal rajta kapnak. Hát ez nem igazság. Hadd mondjam el neked, hogy ha te zavartalanul tudsz Istennek nem tetsző dolgot cselekedni és megúszod, veszélyes helyen jársz, ez ugyanis arra utalhat, hogy nem is vagy igazán Isten gyermeke. Isten ugyanis csak az ő gyermekeit fenyíti meg. Ennek fényében tehát Isten fenyítése az életemben vigaszt is nyújt, mert bizonyítja, hogy a gyermeke vagyok, és ezért nem engedi, hogy csak úgy rosszat tegyek, és megússzam a dolgot. Köszönöm, Uram! Így hát az Úr intését meg ne vesd, fiam, és dorgálását meg ne utáld. Mert akit szeret az Úr, azt megdorgálja, de mint apa a fiát, akit kedvel. Boldog az az ember, aki megtalálja a bölcsességet, és az az ember, aki értelmet kap. Mert több haszna van ennek, mint az ezüstnek, és nagyobb jövedelme, mint a színaranynak. Drágább ez a gyöngynél, és semmi sem fogható hozzá, amiben kedved leled. Ó, bárcsak valóban szert tennénk Isten bölcsességére és ismeretére. Hosszú életed van a jobbján, baljában pedig gazdagság és dicsőség. Útjai kedves utak, és minden ösvénye békesség. Élet fája ez azoknak, akik megragadják, és akik rátámaszkodnak, boldogok. Mindazok a dolgok tehát, amelyeket fontosnak tartunk, a kedvesség, békesség, élet és boldogság, megadatnak annak, aki szert tett bölcsességre és ismeretre. Az Úr bölcsességgel vetette meg a föld alapját, értelemmel erősítette meg az eget. Az ő tudása által váltak ketté a mélységes vizek, és harmadoznak a magas fellegek. Fiam, ne tévezd ezt szem elől, vigyázz arra, hogy okos és megfontolt légy. Ez élteti lelkedet, és ékesíti nyakadat. Utadon biztonságban jársz, és lábadat nem ütöd meg. Ha lefekszel, nem rettensz fel, hanem fekszel és édesen alszol. Nem kell félned a hirtelen fölrettenéstől, sem attól, hogy viharként rád törnek a bűnösök. Nem kell félned, amikor eljön az ítélet napja, bizonyosságod lehet, hogy az Úr gyermeke vagy, mert az Úrban bizakodsz, és ő megőrzi lábad a csapdától. Ne késj jót tenni a rászorulóval, ha módodban van, hogy megtedd. Ezt az új szövetség is kijelenti, aki tehát tudna jót tenni, de nem teszi, bűne az annak. Ha módodban áll jót tenni valakivel, de nem teszed meg, az legalább annyira bűn, mint egyéb nyilvánvalóbb bűnök. Mert úgy is vétkezhetünk, hogy ha nem tesszük azt, ami helyes, nem csupán akkor vétkezünk, ha közvetlenül bűn cselekszünk. Ha van mit adnod, ne mondd embertársadnak, menj el, jöjj holnap, majd akkor adok. Ne koholj rosszat embertársad ellen, aki gyanútlanul lakik melletted. Ne pörölj ok nélkül olyan emberrel, aki nem bánt rosszul veled. Ne irigykedj az erőszakos emberre, és egyik útját se választ. Mert a rossz úton járókat utálja az Úr, de a becsületesekkel közösségben van. Az Úr átka van a bűnösök házán, de az igazak lakóhelyét megáldja. A csúfolódókat ő megcsúfolja, az alázatosoknak pedig kegyelmet ad. Jakab 4. fejezetében ezt olvashatjuk. Alázzátok meg magatokat az Úr előtt, és ő felmagasztal titeket. Mert aki felmagasztalja magát, megaláztatik, és aki megalázza magát, felmagasztaltatik. Mindezek az igeversek ugyanazt az igazságot fejezik ki. Dicsőséget örökölnek a bölcsek, az ostobáknak pedig nő a gyalázatuk. Hallgassatok, fiaim, az atyai intésre, és figyeljetek az okos tudományra, mert jó tanulságot adok nektek, ne hagyjátok el tanításaimat. Mikor még mint gyermek apámnál voltam, mint kicsiny és egyetlen anyám mellett, és Salamonit édesapjára Dávidra utal, illetve édesanyjára Betsabéra. Majd így folytatja. Tanítgatott, és ezt mondta nekem. Támaszkodjék szavaimra szíved, tartsd meg parancsaimat, és élni fogsz. Szerezd bölcsességet, szerezd értelmet. Ne felejtsd el szavaimat, és ne térj el tőlük. Ne hagyd el, és megőriznek téged, szeresd, és oltalmaznak téged. A bölcsességnek ez a kezdete. Szerezd bölcsességet, és minden szerzeményeden szerezd értelmet. Sok olyan ember létezik, aki hatalmas tudással bír, mégis ostoba, mert nem tudja megfelelően használni a tudását. Ha választanunk kéne a tudás és a bölcsesség között, bizony értelmesebb a bölcsességet választani. Olyan ez, mint amikor az édesanyja azt mondja fiának. Drágám, mivel nem jártál iskolába, kénytelen leszel a józan paraszti eszedet használni. Válasszuk inkább a bölcsességet, mint a tudást, mert a bölcsesség nélkül igencsak veszélyes és pusztító is lehet a tudás. A bölcsesség a legfontosabb, amely pedig nem más, mint a tudás megfelelő alkalmazása. Itt tehát Dávid a következőket mondja Salamonnak. Figyelj csak, fiam, a bölcsesség a legfontosabb, úgyhogy szerez bölcsességet, és ha már arról beszélünk, mit szerez még, hát szerez értelmet is. Micsoda ajándék az értelmes szív, amely telve van bölcsességgel. És ne feledjük, hogy az Úr félelme a bölcsesség kezdete. Becsüld nagyra, és felmagasztal téged. Dicsőséget hoz rád, ha magadhoz öleled. Ékes koszorút tesz a fejedre, díszes koronát ajándékoz neked. Majd ismét Salamon veszi át a szót. Hallgasd meg, fiam, és fogadd el mondásaimat, mert megsokasítják életed éveit. A bölcsesség útjára tanítottalak, helyes ösvényen vezettelek téged. Jártodban semmi sem gátolja lépteidet, és ha futsz, nem botlassz el. Ragaszkodj az intelemhez, ne térj el tőle, mert ez a te életed. A bűnösök ösvényére ne lépj, ne járj a gonoszok útján. Ne törődj vele, ne menj arra, kerüld el azt, és menj másfelé. Mert azok aludni sem tudnak, ha rosszat nem tehetnek, és elrabolja álmukat, ha nem vethetnek gáncsot. Bűnnel szerzett kenyeret esznek, és erőszakkal szerzett bort isznak. Az igazak ösvénye olyan, mint a felragyogó világosság, mely egyre világosabb lesz délig. Itt ismét egy ellentétpárt találunk. Kontraszt húzódik meg azok között, akik a sötétségben járnak és aludni sem tudnak, míg rosszat nem tesznek, illetve azok között, akik az igaz ösvényen járnak, amely olyan, mint a felragyogó világosság, mely egyre világosabb lesz délig. A bűnösök útja olyan, mint a sűrű homály. Nem tudják, miben botlanak majd meg. Fiam, figyelj szavaimra, hajtsd füledet mondásaimra. Ne téveszd szemed elől, őrizd meg azokat szíved mélyén, mert életet adnak azoknak, akik megtalálják, és gyógyulást egész testüknek. Minden félteőrzött dolgodnál jobban óvd szívedet, mert onnan indul ki az élet. Véleményem szerint a 23. vers kulcsfontosságú. Minden félteőrzött dolognál jobban kell óvni a szívünket. Az ige beszél az ember érzéseiről is, amelyeket tudatosítunk, emellett azonban szól az ember szívéről is, amely minden esetben egy mélyebb szintet képvisel. Az ige azt írja, hogy amivel csordultig van a szív, azt szólja a száj. Nincs semmi, ami kívülről jutva az emberbe tisztátalanná tehetné őt, hanem ami kijön az emberből, azt teszi tisztátalanná. Mert belülről az ember szívéből jönnek elő a gonosz gondolatok, paráznaságok, lopások, gyilkosságok, házasságtörések, kapzsiságok, gonoszságok, valamint csalás, kicsapongás, irigység, istenkáromlás, gőg, esztelenség. Ezek a gonoszságok mind belülről jönnek, és ezek teszik tisztátalanná az embert. A szív tehát ilyen értelemben az ember akaratának központja. Az ige különbséget tesz a között, hogy valamit az elménkkel hiszünk, illetve hogy a szívünkkel hisszük. Ha tehát száddal Úrnak vallod Jézust, és szíveddel hiszed, hogy Isten feltámasztotta őt a halálból, akkor üdvözülsz. Amit a szíveddel hiszel, az befolyásolja az életedet, amit azonban csak az elméddel hiszel, az nem feltétlenül jut el a szívedhez, és nem is lesz nagy hatással az életedre. Minden féltve őrzött dolognál jobban kell óvnunk a szívünket, mert onnan indul ki az élet. Tartsd távol száttól a csalárdságot, és távolítsd el ajkadról a hamisságot. Szemed előre tekintsen, és egyenesen magad elé néz. Ügyelj, hogy merre tart a lábad, akkor minden utad biztos lesz. Ne térj le se jobbra, se balra, tartsd távol lábadat a rossztól. Fiam, figyelj bölcsességemre, hallgasd meg értelmes szavamat. Maradj megfontolt, és ügyelj, hogy ajkad okosan szóljon. A továbbiakban Salamon ismét egy asszonnyal kapcsolatban figyelmezteti a fiát. Mert címmész csepeg a más asszonyának ajkáról, és ínye símább az olajnál. De a végén keserű lesz, mint az üröm. Lábai a halál felé visznek, léptei a holtak hazájába tartanak. Itt Salamon egy parázna nőről beszél. Nem az élet ösvényét járja, téves úton jár, és maga sem tudja. Most azért, fiaim, hallgassatok rám, ne térjetek el attól, amit mondok. Messze kerüld el az ilyen nőt, ne közelíts háza ajtajához, különben másoknak kell adnod méltóságodat, és éveidet a kegyetleneknek, bitorlók élik föl életerődet, és kereseted idegenek házába kerül. Nyögni fogsz majd a végén, amikor tönkre megy a tested és az életed, mert elkaptál valamilyen nemi betegséget. És ezt mondod, miért is gyűlöltem az intést, miért is utáltam szívből a feddést? Hogy lehettem ennyire ostoba, mennyi fájdalomtól óvhattam volna meg magamat? Miért nem hallgattam tanítóim szavára, miért nem figyeltem oktatóimra? Majdnem belekerültem minden rosszba, amit egy társaság vagy csoport elkövethet. A magad kútjából igyál vizet, és csörgedező vizet a magad forrásából. Más szóval a saját feleségeddel élvezd a házasságot, a magad kútjából igyál vizet, ne keresd más kutat. Ne folyjanak forrásaid az utcára, és patakjaid a terekre. Egyedül tiéd legyenek, ne oszd meg másokkal. Maradj meg tisztán saját feleségeddel. Legyen forrásod áldott, és örülj ifjúkorodban elvett feleségednek. Szerelmes szarvasűnő és kedves őzike ő, keblei gyönyörködtetnek mindenkor, szerelmétől mindig mámoros leszel. Az ige sokat szól a házasság szeretetteljes kapcsolatának szépségéről. A házasságot Isten már a kezdetek kezdetén elrendelte. Amikor Isten férfivá és nővé teremtette az embert, így szólt. Ezért a férfi elhagyja apját és anyját, ragaszkodik feleségéhez, és lesznek ketten egy testé. Amit tehát az Isten egybekötött, ember el ne válassza. Ha megfelelően értelmezzük a bibliai tanítást, láthatjuk, hogy az ember valódi énje nem a teste, hanem a lelke, amely testében lakik. Természetesen testünknek vannak bizonyos szükségletei, bizonyos vágyai, sőt bizonyos hormonok is működnek a szervezetünkben, amelyek biztosítják az egyensúlyt. Ha például én össze-vissza futkározok itt a gyülekezetben, akkor nagyon sok oxigént elhasználok, és ahogy a vérem a testem különböző sejtjeihez, az izmokhoz eljuttatja az oxigént, hogy azok elégessék, az égés melléktermékeként széndioxid keletkezik. Ahogy pedig a széndioxid felgyülemlik a véremben, egy bizonyos szint elérésekor jelzés érkezik az agyamba, hogy túl sok széndioxid került a vérembe, meg kell tőle szabadulni. A sejteknek pedig újabb oxigén szállítmányra van szükségük. Az agyam reagál ezekre a jelzésekre, üzen a tüdőmnek, hogy kezdje el pumpálni a levegőt, illetve a szívemnek, hogy még keményebben pumpáljon, én tehát elkezdek lihegni és gyorsul a szívverésem. Így kilélegezhetem a felgyülemlett széndioxidot, illetve új oxigént juttathatok a szervezetembe. Egy olyan körforgásról van tehát szó, amely biztosítja az egyensúly fennmaradását a szervezetemben. Ha például kezd kiszáradni a szervezetem, mert túl sokat izzadtam, ismét egy üzenet érkezik az agyamba, hogy több folyadékra van szükségem. Így az agy üzenetet küld a torkomnak, amely kiszárad, én pedig hirtelen nagyon megszomjazom, és érzem, hogy innom kell egy pohár vizet. Ennek köszönhetően pedig helyreáll az egyensúly a szervezetemben. Isten így alkotta meg a szervezetünket ezekkel a csodálatos mechanizmusokkal. Ha ezek nem léteznének, egy kiadósabb futás után már meg is halhatnánk, vagy legalábbis elájulnánk a vérünkben felgyülemlett széndioxidtól, illetve az oxigén hiánytól. Isten azonban beépítette ezeket a mechanizmusokat a szervezetünkbe, hogy folyamatosan vegyünk levegőt, vagy igyunk egy pohár vizet, és persze ételre is szükségünk van, úgyhogy éhséget is érzünk. Biztos vagyok benne, hogy az evés terén valami hiba csúszhatott nálam a rendszerbe, mert ennyi tápanyagra egészen biztosan nincs szüksége a szervezetemnek. Isten azt szerette volna, hogy a földet benépesítsék az emberek, így Isten nemi szerveket is teremtett, illetve erős szexuális vágyakat, magát a szexuális élményt pedig nagyon izgalmassá és élvezetessé tette, hogy gyermekek születhessenek. Másként ugyanis nagy valószínűség szerint az emberi faj már régen kihalt volna, mert az emberek szívesebben jártak volna például horgászni. A szexuális vágyat tehát Isten helyezte belénk azzal az elsődleges céllal, hogy a földet benépesítsük. Isten terve pedig az volt, hogy ezek a vágyak a házasság kötelékén belül legyenek betöltve, amikor két ellenkező nemű ember Isten előtt szövetségre lép, és megfogadja, hogy szeretni, tisztelni és becsülni fogja a másikat, amíg a halál el nem választja őket. Isten azt is tudja, hogy a kapcsolatok gyümölcseként világra jött gyermekeknek szükségük van a szerető, szilárd alapokon nyugvó, boldog otthon biztonságára, máskülönben szétesne a társadalmunk. Az egészet tehát Isten tervezte el. Így a megfelelő keretek között nem egy bűnös dologról van szó, hanem valamiről, ami csodálatos és kívánatos. Isten azért teremtette a szexualitást, hogy még mélyebb kifejező eszköze lehessen a házastársak közötti egységnek, amikor lesznek ketten egy testé. Isten ezt a képet használja akkor is, amikor a Krisztus és az egyháza között fennálló, bensőséges, mély szeretetről beszél. Ha azonban a szexualitást kiragadjuk abból a környezetből, amelyre Isten teremtette, az, amit csodálatosnak és dicsőségesnek szánt az Úr, bűnné válik, és hirtelen bűntudattól terhes lesz, és többé nem éri el azt a célt, amire teremtették. Itt Salamon szól a fiához, és bátorítja őt, hogy csodálatos ajándékot kapott Istentől. Csörgedező vizet a forrásból. Ne ősd azt ki csak úgy bárki elé, és örülj ifjúkorodban elvett feleségednek. Miért mámorosodnál meg, fiam, a más asszonyától? Miért ölelnéd idegen asszony keblét? És most jön a legfontosabb kijelentés. Mert az Úr látja az ember útjait, és figyeli minden lépését. Mintha ezt mondaná, Isten figyel téged, mindezt nem titokban teszed. De mit akar ezzel mondani Salamon? Azt, hogy saját bűnei fogják meg a bűnöst, és saját vétkei kötözik meg. Meghal az ilyen, mert nem fogadta meg az intést, és a sok bolondság megmámorosította. Egyszerűen csak nagyon jó, egyenes tanácsot ad itt az apa a fiának, amely bizony nekünk is szól. Uram, azért imádkozom, hogy hadd tartsuk mi is fontosnak a bölcsességet, és hadd keressük azt, mint egy kincset. Uram, hadd gyűlöljük a gonoszt, ne viseljük el azt az életünkben, és meneküljünk az útjából, hogy a te utadon járhassunk az igazság útján. Kérlek, segíts nekünk, Urunk, hogy odafigyeljünk a te utasításaidra, a te törvényeidre, a te parancsolataidra. Jézus nevében. Amen.